Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Mióta lejárt a tavalyi eredménytelenül záruló államelnök választás, azóta fokozott a figyelem Romániában a közösségi média használat iránt. A TikTok politikai kalandjai után a Facebook lepett meg sokakat, illetve lep meg sokakat, meg az X is, régebben lánykori nevén Twitterként ismert X is, és Elon Musk politikai karrierje is. A mai nap a Facebookról fogunk beszélgetni, vagy onnan indulunk ki. Vendégünk Poyák Gábor, aki az ELTE média tanszékének a vezetője, és akinek megjelent a HVG oldalán egy a hazudozás és a gyűlölködés szabadsága című cikke. Erre szeretnénk felhívni a figyelmüket, és arról szeretnénk beszélgetni, hogy mennyire lehet tényszerű az, ami a közösségi médián olvasható, követhető, hogyan vannak szabályozva, és hogyan van különösen szabályozva a Facebook. Úgyhogy Poyák Gábort kérem meg arra, hogy legelőször is mondja el a véleményét, hogy ő hogy látta a romániai TikTok eseményeket, és aztán térjünk át a Facebook világára.
Jó napot kívánok! Bevallom őszintén, hogy nem vagyok TikTok használó, és kicsit meglepett az, hogy hol tart már a TikTok a politikai kommunikáció felhasználásában. Ugye a TikToknak az volt a híre, hogy nincsenek rajta fizetett politikai hirdetések, és bár tudtuk, hogy azok a politikusok, akik egyébként a közösségi médiában aktívak, azok a TikTokot is használják, de az, hogy ez ilyen hatékonyan és ilyen manipulatív módon bevethető egy kampányban, ez engem biztosan meglepett, és ez én felkészületlenségem volt. És megmondom őszintén, hogy biztosan jogi szempontból vitatható ezerféleképpen a romániai alkotmánybíróságnak a döntése, de végre egyszer egy olyan döntést láttam, ami azt mondja, hogy a demokráciát meg kell védeni, és én pontosan tényleg a technikai részleteket nem ismerve, és azt, hogy a TikTok mennyire sérülékeny, de én el tudom fogadni azt, hogy egyébként ma megtörténhet egy ilyen típusú visszaélés, ahol a felhasználók széles tömegei találkoznak olyan üzenetekkel, amik kifejezetten manipulatív, rosszindulatú szándékok, sőt az ott esetben ugye külső más országok érdekeit szolgálják, és ilyenkor a demokráciának nem az az egyetlen mondandója, hogy már pedig mindenkit megillet a szólásszabadság, és aki amilyen hangos, olyan sikert érhet el, hanem miután a szólásszabadság egyetlen garanciája a demokrácia, ezért muszáj megvédeni mind a kettőt, és ebben egy fontos lépés volt az Alkotmánybíróság döntése.
Ehhez gyorsan hozzáfűzném, hogy nem az volt a kifogás a TikTok kampánnyal kapcsolatban, hogy túl sokan olvasták vagy nézték az egyik szereplő tartalmait, és túl kevesen a másikat. Hanem az, hogy a politikai hirdetések nem politikai hirdetésként jelentek meg, és alkotmányellenes üzeneteket tartalmaztak. Ez meg már egy kicsit tágabb visz attól, hogy hogy a tömeg nagysága dönt-e. De lehet-e egy olyan környezetet, amilyen a Facebook benne tartani a méltányos kommunikációban, vagy a tényszerű kommunikációban? Meddig terjedhetnek az elvárásaink, és tényleg mikor kell a szólásszabadságunkat félteni?
Igen, hát az egyértelmű, hogy önmagában az, hogy egy politikai szereplő sok embert ér el, ez nem lehet a kifogásnak a tárgya. Ha valaki jól kommunikál, jók az üzenetei, akkor hajrá, akkor ez a dolga, hogy sok embert érjen el. De hogyha ehhez mondjuk álprofilokat használ, amik még nagyobb mennyiségben osztják az üzeneteiket, akkor ez egy egészen más történet, pláne hogyha ezek mögött adott esetben tényleg egy másik országnak a befolyása is felfedezhető. És hát itt a probléma, vagy itt van, ez egy nagyon nehéz kérdés, amivel azért most már, hát Ugye legalábbis 2015-16 óta küzdünk, amikor a Brexit, majd az első Trump kampány és Trump első megválasztása megmutatta, hogy a közösségi médiát, ezek a populista politikai erők milyen hatékonyan tudják használni. De valójában egyébként már a 2000-es évek elejétől kezdve, amióta az internet egy tömegek számára hozzáférhető médiumá vált, be kell látnunk, hogy azok a kommunikációs csatornák, amiket alapvetően professzionális újságírók és jól szabályozott környezet jellemzett, ezek egyre inkább veszítenek a jelentőségükből. És ezeken a közösségi média platformokon egyfelől nyilván az egy óriási eredmény, hogy soha nem látott mennyiségű ember tud nagyon sok embert elérve nyilvánosan megszólalni, elmondhatja a véleményét. Nem volt korábban ilyen típusú lehetőség. A tömegkommunikáció hagyományosan azért mindig válogatott kérdezők, válogatott válaszolók, ez volt a felállása. A közösségi média az nem válogatott, mindenki ilyen értelemben egyenlő. Ugyanakkor éppen 2016-ban az is nagyon világossá vált, hogy ezek a rendszerek, ezek nincsenek felkészülve arra, hogy hogyan lehet visszaélni velük, hogy hogyan lehet éppen mondjuk az orosz befolyást észlelni és azt visszaszorítani. Ugye a 2016-os Trump kampányról bizonyított tény, hogy ott nagyon jelentős orosz befolyás is hozzájárult a kampány sikeréhez. Rengeteg pénzt költöttek orosz szereplők, rengeteg álprofilt hoztak létre. És akkor 2016 után elindult egy lassú folyamat, amikor ezek a közösségi média platformok hát maguk is rájöttek arra, hogy milyen elképesztően fontos szerepben vannak a nyilvánosság működésében, és főleg Európa elkezdett gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne őket valamilyen módon úgy szabályozni, hogy a működésük az európai értékeket segítse és ne pedig rombolja. Ez egy hosszú folyamat Európában, de végül 2020-as évek elejére sikerült elfogadni a digitális szolgáltatási törvényt, meg egy másikat a digitális piacokról szóló törvényt. Ezek alapvetően azt a célt szolgálják, hogy ezek a hatalmas platformok, ezek legalább minimális módon tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy a rendszereik ne legyenek ilyen könnyen kihasználhatók, ezekkel ne legyen ilyen könnyű visszaélni. Tehát azt kell látni, hogy ezek nem európai cégek, ezek ugye túlnyomó többségében amerikai cégek, vagy éppen a TikTok az egy kínai cég, és hát ezért is van konfliktus Amerikában a TikTokkal, de Európa ilyen szempontból nincs megint csak könnyű helyzetben, mert nem tud olyan hatékonyan szabályozni, ahogyan egy amerikai kormányzat tudna, és érdekes módon a Biden kormány sem lépett igazán erőteljes megoldások irányába a közösségi média szabályozásában.
Olyan triviálisnak tűnik, hogy hát hogyan lehet úgy működtetni ezeket a közösségi platformokat, hogy ne kerüljenek veszélybe az európai értékek, de azt hiszem, hogy ennél pontosabban vagy alaposabban át kell gondolnunk, mert felteheti bárki a kérdést, hogy miért nem vitatkozhatnánk az európai értékekről, mondjuk a közösségi médiában. Hogy itt szerintem nem biztos, hogy erről, vagy csak erről van szó.
Hát el lehet jutni addig, egy demokratikus diskurzus az el tud jutni addig a pontig, hogy a demokrácia az egy hasznos a társadalom számára megfelelő működési keretrendszert jelent-e. Ha ezt a kérdést feltesszük, és hát ezt a kérdést most egyébként sokan felteszik, most már ez korán sem csak mondjuk egy ország problémája, vagy egy régió problémája, ez most már abszolút a világ problémája. Egyre többen feszegetik, hogy az a fajta liberális demokrácia, ami mondjuk egyébként a nyugati világot a második világháborútól, ugye 2010-es évekig biztosan jellemezte és vitte soha nem látott történelmi sikerekig, az megfelelő működési kerete. De hogyha ezt elfogadjuk, akkor teljesen releváns az a kérdés, hogy hát miért beszélünk például dezinformációról, álhírekről? Hát akkor mondja mindenki a saját igazát, mindenkinek megvan a maga igaza, ugye hát ezt gyakran halljuk egy ilyen közhelyként. És hát persze, a társadalmi kérdésekben nagyon nehéz objektív igazságokról beszélni, de azért az esetek túlnyomó többségében mégiscsak tényekkel alátámaszthatók a politikusoknak az állításai, vagy éppen cáfolhatók ezek az állítások. Tehát a tények azok nem olyan típusú közlések, amik különösebben igényt tartanak a demokratizálásra. Nem versengenek egymással valójában a tények. Egy tény az vagy igaz, vagy nem igaz. Ezt a döntést valakinek egyszer meg kell hoznia. És mondom, ez sokszor egyáltalán nem egyszerű, de azért az sem igaz, hogy már pedig nem lehet eldönteni valamiről, hogy ez igaz-e vagy sem, dehogy nem lehet eldönteni. Az esetek többségében még akkor is, hogyha nem mindenki megelégedésére szolgál. És hogyha vannak tények, akkor lehet egy hatalmat ellenőrizni, akkor lehet alternatív megoldási javaslatokkal élni, mert akkor van mibe kapaszkodni. Ha nincsenek tények, akkor nagyon nehéz azt mondani, hogy egy kormány rosszul végzi a munkáját, mert hát én azt mondom, hogy rosszul végzi, de a másik azt mondja, hogy jól végzi. És végül így elbeszélünk egymás mellett egy teljesen irracionális, érzelmi alapú és indulatos vita alakulhat kizárólag ki, hogyha nincsenek tények, és hát azért azt gondolom, hogy ezt mindenki érti, tehát ez nem egy elméleti probléma, ebben élünk, indulatvezérelt, érzelmeken alapuló, és a tényeket teljes mértékben figyelmen kívül hagyó politikai kommunikáció vesz minket körül.
Én csak a tények használatának a természetére szerettem volna utalni, hadd elevenítsek fel egy példát a közelmúltból, hogy a tényeknek látszó hazugságok azok sokszoros időzőjelben mire jók. Myanmarban például, ahol a gázai események előtti népirtás zajlott, a közösségi médiában terjesztettek el bizonyos hamis híreket. Igen. A térségben élő rohingyákról. Ezzel indulatokat korbácsoltak a többségi lakosságban. Ez nem volt elég, de a közösségi médiát használták arra, hogy megtalálják azokat, akik ellen a népharag felgerjedt, és tulajdonképpen a közösségi médiában szervezték meg a tömeggyilkosságokat. Ez már egy olyan hazugság. Azt hiszem, hogy ez az egyik első olyan tömeggyilkosság sorozat, amit a közösségi médiában szerveztek, valódi áldozatokkal, valódi vérrel járt. Tehát nem arról van szó, hogy mondjuk nem értünk egyet a buddhizmus értelmezéséről, vagy Myanmar államformájáról, hanem arról van szó, hogy több ezer ember vált, milliónyi ember vált földönfutóvá, és több ezer embert gyilkoltak meg a közösségi média használatával. És hogyha nem jól működik egy médium, akkor ez erre használható, nem az online téma az első, a ruandai népirtást a rádió hullámhosszain keresztül szervezték meg.
Igen, és értem, hogy ez messze túlmutat azon, hogy értékekről, meg európai értékekről vitatkozunk, de az európai értékeknek az emberi élet és emberi méltóság az a ne továbbja, az a teteje. Tehát ahol az európai értékeket tiszteletben tartja mindenki, aki felelős módon részt vesz bármilyen módon a nyilvánosság működésében, ott ez nem fordulhat elő. És hát ezt senki nem vitatja, hogy a rohingyák ügyében a Facebook nagyon-nagyon súlyos felelősséget visel azért, ami történt. Ezt soha nem vitatta valójában Zuckerberg sem. És hát tehát tényleg úgy csinálunk most, és úgy csinálták Zuckerberg is, mintha most a Trump megválasztásával Amerikában beállna, nem tudom, az új aranykor, és most mindenki alig várja, hogy Trump tegye a csodát, de hát nem erről van szó, Amerika is egy totálisan megosztott ország, nagyjából fele-fele arányban vannak azok, akik imádják Trumpot, és akik gyűlölik Trumpot, ez egy teljesen polgárháború közeli állapot, és a világ egyre több országa van tele ilyen szélsőséges feszültségekkel, és egyszerűen egészen biztosak lehetünk benne, hogy a közösségi média az ilyen típusú feszültséget azt felerősíti, és hogyha nem szűri, ha nem tesz a gyűlölet ellen, ha nem tesz a hazudozás ellen, akkor nem csak Myanmarban, és nem csak ilyen egzotikus távoli vidékeken történhetnek meg hasonló dolgok. Nem akarok olyan apokaliptikus víziókat felvázolni, de egyértelműen az a helyzet, hogy az a kontrollálatlan kommunikáció, ami mindenkinek lehetővé teszi, hogy hőbörögjön, és utálkozzon, és a legaljasabb és legdurvább módon viszonyuljon másokhoz, az bizony nem tudjuk, hol áll meg, nem tudjuk, hogy milyen valódi erőszakba csap át, és ez mikor fog bekövetkezni.
Azért hoztam ezt a távolinak tűnő példát, mert nagyon durva következményei voltak, tehát bizonyítja azt, hogy a szóból tett lesz. Ezt nálunk még nagyon kevesen látják át, habár Európában is történt meg, és történik olyan, hogy karaktergyilkosság indul, vagy kezdődik el, és az tettlegességig fajul, csak nem ennyire látványos, és aki nincs benne, sőt, a magyar nyelvű közösségi média is tele van ilyen esetekkel, az egyszerűen nem hiszi el a folyamatábrát, hogy egy rossz mémtől el tudunk jutni a hátba szúrt késig. Tehát ezt a folyamatot nem nagyon látjuk. Hogyan lehet ezt tényleg szabályozni? Tehát olyan sikamlós terep az indulatok gerjesztése is, a tények közlése is. Egyáltalán lehet biztonságos a közösségi média, vagy abóvó az egész úgy, hogy van rossz, és be kell várnunk, amíg egy másik kommunikációs tér kialakul?
Ugye kommunikáció kutatóként nem nagyon mondhat az ember ilyet, mert hát ez egy létező, nagyon-nagyon-nagyon sok ember által használt, tehát valós igényeket kielégítő kommunikációs lehetőség. Meg nyilván öreg is vagyok, és az ember minél öregebb, annál bizalmatlanabb ugye az új találmányokkal szemben, de én azért azt gondolom, hogy az elmúlt években sok olyan palackot engedtünk, vagy szellemet engedtünk ki a palackból, bocsánat, amit inkább benne kellett volna tartani, és a közösségi média egyértelműen ilyen. De hát ez a dolog, ez megvan, tehát itt a szellem már itt röpköd közöttünk, sőt, mi magunk is használjuk ezeket a felületeket, úgyhogy minden további az képmutatás, és azon kell gondolkodni, hogy hogyan lehet ebben az új nyilvánosságban valamilyen módon mégiscsak visszatérek azokat az értékeket fenntartani, amik a második világháború utáni nyugatot egy nagyon békés, nagyon fejlődőképes korszakká tették, és nem nagyon látjuk a megoldásokat. És ugye megint csak, tehát az, hogy mi a gyűlöletbeszéd például, az egy nagyon nehéz jogi kérdés. A Magyar Alkotmánybíróságnak számtalan döntése van, ez kb. 10 olyan döntés, amiben próbálja ezt elmagyarázni, mégis a magyar bíróságok, a magyar ügyészségek mind a mai napig nagyon bizonytalanok abban, hogy ez a fogalom mit jelent, mikor lehet alkalmazni a vonatkozó szabályokat. Tehát ez mindig egy nagyon érzékeny kérdése volt a véleményszabadság határainak, de a gyűlöletbeszéd az alapvetően jogi problémaként mindig egy-egy konkrét esetről szólt, hogy valaki valamit mondott. És ehhez képest a közösségi médiában a gyűlölködés az alapállapot, az lett a normalitás, hogy a politikai ellenfelet, vagy azt, aki a másik énekes szereti, vagy a nem tudom, másik akármilyen sztárnak a rajongója, azt kapásból a legdurvább kifejezésekkel illetik a felhasználók. Ezzel egyébként a szabályozás nagyon-nagyon nehezen tud mit kezdeni eleve, és hát még akkor, hogyha olyan politikai erők kerekednek felül egyre több helyen, akik maguk ezt a politikai céljaikra használják. A hazudozást, a gyűlölködést, ugye az ellenségképzést, ezt kifejezetten a saját céljaik érdekében politikai eszközként vetik be, és hát nekik egyáltalán nem érdekük, hogy a Facebook és a TikTok meg a többi közösségi média ezzel szemben bármit csináljon. Még egy mondat, azért azt is láttuk, hogy a Biden korszak alatt például ez a bizonyos Mark Zuckerberg a Facebookot megpróbálta valamilyen módon hát ilyen civilizáltabb felületté tenni, például azzal, hogy ő maga mondjuk fizetett olyan külső tényellenőröknek, akik bizonyos közléseknek a valóság tartalmát megvizsgálták, és megjelölhették, hogy egy-egy Facebook poszt az valós vagy valótlan információt tartalmaz. Tehát mégiscsak nagy jelentősége van annak, hogy a politikai elit milyen elvárásokat közvetít, akár direkt, akár indirekt módon. Biden azt közvetítette, hogy ne tessék megengedni a korlátlan hazudozást és gyűlölködést, és Trumpról pontosan tudjuk, hogy ő az egyik legnagyobb haszonélvezője a korlátlan hazudozásnak és gyűlölködésnek, és abban a pillanatban, ahogy ő felmerült, visszakerült a hatalomba, ezek az emberek hát osztottak, szoroztak, és nekik sokkal olcsóbb ezeket a rendszereket teljesen kontrollálatlanul hagyni, szétárni a karjukat, az emberek ilyenek, az emberek éljenek a szólásszabadsággal, majd lesz valami, ők most ennyit tudnak ehhez hozzátenni. Ez sajnos nagyon-nagyon nem mindegy, hogy milyen politikai elitünk van, és hát az, ugye, a csapda ott ér véget, hogy viszont az, hogy milyen politikai elitünk van, azt most már egyre nagyobb mértékben befolyásolja a közösségi média.
A Facebookon folyó tényellenőrzés minősége és hatékonysága milyen volt? Milyennek tűnt?
Magyarországon összesen egy darab tényellenőr működött, és ő politikai kommunikációt nem vizsgált. Tehát Magyarországon van egy, vagy van néhány szervezet, akik foglalkoznak tényellenőrzéssel, ezek közül talán a legismertebb a Lakmus, de ugye a Telexnek is van tényellenőrző szolgáltatása. Amerikában ennél szélesebb körű volt a fact-checking, a tényellenőrzés, és ugye most ebben az elhíresült beszédében Zuckerberg épp azt is kifogásolta, hogy ezek a tényellenőrök elfogultak voltak nyilván a demokratákkal szemben, mert most ez a kifizetődő állítás a Zuckerbergnek, ugye hogy ez így volt-e vagy nem, ezt nagyon nehéz megint tényellenőrizni, és éppen ezért, miután itt a tényellenőrzők is csak véleményt fejeznek ki, ők is politikai elfogultság alapján hozzák meg az ítéleteiket, ezért ezekre nincs szükség. Azt is hozzá kell tenni, hogy ma már a politika az nem racionális vitákra épül, ahogy ezt már mondtam, és azok az emberek, akik ilyen törzsként egybeszerveződve rajonganak egy-egy politikusért, azok nagyon nehezen billenthetők ki egy hazugságnak a cáfolatával. Tehát a Trump szavazók többsége az hiába szembesül azzal, hogy Trump tegnap éppen 86-szor hazudott, a lehető legdurvább dologtól a legapróbb ügyekig. Ez egyáltalán nem zavarja őket, mert ők már ezt egyfajta ilyen nagyon erős vallási rajongásként, vagy törzsi odatartozásként élik meg, és az ő esetükben a tényellenőrzés az teljesen félre megy.
Két esetet elevenítenék fel, az egyik pont Trumphoz kötődik, aki G.D. Vance sugalmazására azt állította, hogy a bevándorlók kutyákat, macskákat és más házi kedvenceket esznek. Azonnal belelendült a kampány, ez tavaly ősszel az elnökválasztási kampány dandárján hangzott el. Jöttek a tényellenőrök, megkérdezték a helyi rendőrséget, az illeték és hatóságokat. Kiderült, hogy nem volt ilyen eset, nettó hazugságról van szó. Ennek ellenére nagyon nagy arányban kapott szavazatokat, és megnyerte a választásokat Donald Trump. Néhány nappal ezelőtt Călin Georgescu TikTokon nagy politikai sikert elért jelöltünk, azt állította, hogy Donald Trump személyesen meghívta az elnöki beavatási ünnepségre, de ő a román nép iránti tiszteletből lemondja ezt a meghívást, és nem vesz részt. Nagyon hamar kiderült, hogy nem kapott meghívót, nincs rajta meghívottak listáján. Ennek ellenére különösebben nem hatotta meg a politikai támogatóit. Ezek az esetek azt igazolják, hogy az érzelmileg már elköteleződött embereket nem lehet befolyásolni. Nem lehetne a tényellenőrzés mellett egy másik típusú támogatási rendszert, közösségi média fenntartási rendszert kidolgozni? Én erről nem nagyon láttam. De hát a polgári intézményekben létezik a moderátorok intézménye, és moderátor alatt nem olyan embert értek, aki kiszűr bizonyos véleményeket, lezár bizonyos kontokat, hanem akik segítik a párbeszédet, akik támogatják a párbeszédet, akik ezeket a... Tehát mindig a mondjuk az európai értékek, hogy ide visszatérjünk, védelmét a korlátozásokban, a valamilyen módon a szűkítésben látjuk, és nem egy ilyen proaktív támogatásban. El tudunk-e képzelni olyant, hogy akár az X-en, akár a Facebookon mondjuk pszichológusok dolgoznak alkalmazottként, akik a felhasználó Aki ez például egy olyan felhasználó fordulhat, akit karaktergyilkosságért, online támadásért, hogy és akkor felvetjük annak az lehetőségét, hogy ne talántán a pszichés állapotáért, vagy életminőségéért a felhasználónak felelős a szolgáltató.
Igen, de csak abba belegondolunk, hogy megjelenik egy, nem tudom, rövidke videó, ami, maradjunk ennél a példánál, valakire nézve nagyon bántó, sértő, tényleg olyan szinten, hogy az életminőségét rombolja. De a következő percben, hogyha ez a videó kellően ütős, kellően sok ember figyelmét vonja magára, akkor már, nem tudom, megosztották 102-en, és a következő 15 percben már megosztották 1000-en. És nem lehet az összes, hogy mondjam, ilyen komment folyamot ezzel a módszerrel moderálni. Tehát ez tud lenni egyfajta ilyen mentálhigiénés támasz annak, akit ilyen típusú sérelem ért, de ez a kommunikáció, ez sajnos ilyen finom eszközökkel sem nagyon tartható kordában, mert nagyon sokfelé ágazik, meg ha csak egy komment folyamot végignéz valaki, hát ott valaki mond valami erőset, aztán megy is tovább, soha többet rá nem néz erre a kommentre, de a kommentjét követően még ott 86-an elkezdenek ráerősíteni, vagy cáfolni, kialakul egy ilyen teljesen parttalan és mindenféle észérvet és észszerűséget mellőző veszekedés, de már igazából senki nem emlékszik rá, hogy az ki kezdte, kinek miköze volt hozzá, tehát egyszerűen tényleg olyan elképesztő mennyiségű információ jelenik meg ezeken a felületeken, ami nagyon nehezen kordámozható. Én mindig azt mondom, hogy egyébként ez nem új jelenség, hiszen a kocsmában mindig ilyen módon beszéltek az emberek, annyi, hogy ott azért egy ponton mégiscsak meg kell húzni a határt, mert az ott esetben, akinek rosszat mondunk, az esetleg fizikailag visszaüt. De hát ez egy kocsmai beszélgetés, egy kocsmai zaj, ami a közösségi médiában van, és a kocsmát is nagyon-nagyon nehéz moderálni, éppen ezért ezt is nagyon-nagyon nehéz moderálni.
Na, de hát azért felelős a kocsmáros, hogyha valakit támadás ér az ő kocsmájában, vagy legalábbis, vagy hogyha az ő terében bántalmaznak valakit, és ő nem tesz meg mindent a biztonságáért. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a deepfake, meg a különböző hamisítások korában, amikor bárkiről bármilyen fotót, hanganyagot, videót lehet készíteni, mikor indulnak el ilyen jogvédelmi perek, vagy miért nem indulnak el ilyen jogvédelmi perek?
Hát egyébként vannak ilyen perek, én most nem tudok konkrét példát, de azért az egész európai szabályozás az mégiscsak arra épül, hogy ezek a platformok, ezek akkor válnak felelőssé a rajtuk megjelenő jogsértő tartalmakért, hogyha azokat nem távolítják el akkor sem, hogyha erről tudomást szereznek. Ez viszonylag egyszerű a modell, ha valaki szól a Facebooknak, hogy ott van egy rágalmazó, vagy uszító, vagy nem tudom, egyéb módon jogot sértő poszt, akkor azt el kell távolítania, ezt mondja az európai szabályozás, meg ennél még sokkal többen. De hát tehát itt megint csak az a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha ez nem történik meg, tehát ezek a felületek, ezek nem transzparens módon működnek abban az értelemben se, hogy hát egyszer küldünk nekik egy e-mailt, arra nem bejelentő felületen nem érkezik válasz, eltelnek napok, és akkor egyszer csak közlik, hogy ők nem láttak semmiféle jogsértést, és itt az ember dönthet úgy, hogy beperli őket, de hát azért ez nagyon keveseknek a hobbija, hogy egy globális cég ellen perel. És a másik probléma az, hogy ez a Zuckerberg beszéd a múlt héten, ez egy kifejezett nyílt hadüzenet volt az európai szabályozásnak. Az európai szabályozásról azt mondta, hogy az instrumentalizálja a cenzúrát, tehát hogy minden eleme azt vetíti előre, hogy a Facebooknak és Zuckerbergnek cenzúráznia kell az ott folyó kommunikációt, nyilván a cenzúra az egy nagyon csúnya dolog, de hát ez nem cenzúra, ez egy teljesen legitim alkotmányos szabályozás lenne, amit Európa elvár, de egyértelműen az fog történni, hogy az amerikai kormányzati támogatást a maga mögött tudva Zuckerberg és az összes többi platform mindentől kezdve mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az európai szabályozást az teljes egészében negligálják, Hatalmas viták várhatók a következő években.
Miért érdekelt Zuckerbergnek így eljárni? Hasonló Európa ellenes támadásokat látunk Elon Musk részéről is.
Ezt én nem tudom megmondani. Ezek az emberek valószínűleg egyébként nem nagyon felkészültek történelemből. Halvány fogalmuk sincs, hogy az ilyen típusú politikusok és politikai kommunikáció hogy vezethetett el a holokausztig, meg a rohingyák elleni népirtásig, meg igen, Ruandáig. Tehát valahogy ezek az emberek egyszer csak olyan hatalomra tettek szert, ami erre senkinek nem szabadott volna szert tennie, és ami ellen egyébként korábban a jog mindent megtett, nagyon-nagyon szigorú korlátok közé volt szorítva, hogy egy televíziótársaság mondjuk hány darab csatornát működtethet, és itt vagyunk, globális monopóliumokat látunk magunk körül, és ezek ellen a jog úgy tűnik, hogy tehetetlen, vagy a politika úgy tűnik, hogy tehetetlen, vagy hát legalábbis valamiért nem ugyanazt a mércét alkalmazza, mint amit alkalmazott annak idején a televíziókkal szemben, és ezek az emberek ezt a felelősséget nem tudják sem felmérni, sem átlátni, sem megérteni. Nekik rengeteg pénzük van, óriási hatalmuk van, hát ugye űrhajókat építenek, rakétákat építenek, nem tudom, mindenféle autókat építenek, de ettől ők még nem értenek ahhoz, hogy egy társadalom hogy működik, és most különösen Elon Musk úgy döntött, hogy már pedig ő fogja megmondani, hogy innentől kezdve az ilyen AfD-típusú náci populista pártok legyenek Európa vezető ereje. Nyilvánvalóan ez oda vezetne, hogy az ő minden gazdasági érdekeltsége robokban heverne, ha ezek a tényleg fasiszta, náci, populista erők széles körben hatalomra kerülnének. Ezek nem tisztelik a piacgazdaságot, nem tisztelik a vállalkozás szabadságát, de ezek az emberek ehhez sajnos nem elég felkészültek, hogy ezt az összefüggést átlássák.
Hát azért volt Amerikában is elég tömeges jogsértés, és lincselés, és hangulatkeltés, és most ne beszéljünk másról, csak a Ku Klux Klan örökségéről, és média reprezentációjáról, és a Ku Klux Klan által végrehajtott kegyetlenségekről, úgyhogy nem hiszem, hogy ha akarnának, lelátnának maguk előtt történelmi példát arra, hogy mit jelent a gyűlöletkeltés. Azt viszont látni, hogy egyre élesebb az érdekellentét az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között, vagy egyre kevesebb a remény az együttműködésre, és a így kialakuló konfliktusok egyik talaja és a konfliktusok gerjesztésének egyik eszköze a közösségi média. Azon túl, hogy most itt az unió bekeményít, tud-e valami mást is tenni, alternatívát kínálni mondjuk a saját polgárainak?
Ez már nagyon-nagyon régóta téma, hogy legyen európai keresőrendszer, legyen európai közösségi média. Ilyen ötletekről is publikáltak nagyon sokan, hogy közszolgálati jellegű közösségi média, és bár a mi kelet-európai fejünk a közszolgálatiságot, azt nem pont ugyanúgy értelmezi, ahogy a nyugat-európai kollégák, de szóval értjük, de hát ez nem ilyen egyszerű. Tehát ezek, viszont az, hogy a Facebook meg a TikTok sikere az miből fakad, egyszerűen nagyon nagy részben abból fakad, mert minél többen használják ezeket, annál értékesebbé válnak az új felhasználók számára is, és nagyon-nagyon nehéz betörni ilyen piacokra, ahol ez a tömeget vonz elv, ez működik. Sajnos Európa, hát igen, ez megint csak egy nagy dilemma. Tehát egyébként Európa maga szigorú adatvédelmi szabályaival, Európa maga szigorú fogyasztóvédelmi szabályaival, az egyszerűen nem volt jó táptalaj ennek a fajta innovációnak. Itt nálunk sokkal nehezebb lenne ilyen típusú szolgáltatásokat kitalálni és életre hívni. Amerika mindig sokkal megengedőbb volt, akár a személyes adatokról van szó, akár a fogyasztóvédelmiről, szóval nagyon sok tekintetben egy kevésbé korlátozó szabályrendszer segítette életre ezeket a szolgáltatásokat. De nem akarunk olyan szabályrendszert, ami nem védi a magánéletünket, a személyes adatainkat. Tehát szóval Európa ilyen tekintetben megint csak egy komoly csapdába esett, mert én nem gondolom, hogy ne ragaszkodhatna fogva a körömmel ahhoz, hogy a személyes adatok már pedig egy nagyon jelentős értéket képviselnek. de ugyanakkor nem tud elbújni ezektől a globál, vagy ezekről a globális cégek elől, ezek itt vannak, itt is nyújtják a szolgáltatásukat, rengeteg európai felhasználó használja őket a TikToktól, a Facebookig, meg még az X-ig is bezárólag, úgyhogy hát ez megint csak feloldhatatlan, és ugye Európa megpróbál szabályozni, és ez egy ponton pedig egy ilyen világpolitikai konfliktussá válik, tehát ilyen értelemben alternatívát már nem tudunk felmutatni, de persze nem tudtuk, hogy a TikTok ekkorát fog robbanni. Tehát ezt nehéz megmondani, hogy holnap után nem jön-e egy újabb felület, amelyikről kiderül, hogy most aztán a legsikeresebb lesz a következő 3-4-5 évben. Egyelőre én ezt nem látom, hogy történne ilyesmi, úgyhogy nekünk marad a szabályozás, abban pedig most egy nagyon parázs konfliktus várható minden irányban.
Na hát meglátjuk, hogy ez a meccs rövid és hosszú távon hogy fog eldőlni. Most a labda Amerikában pattog, ahol majdnem kitiltották a TikTokot, de aztán mégsem. Azt hiszem, hogy ott is azért le fog ezt azt meccselni egymással az Egyesült Államok és Kína. A mai adásban ennek a meccsnek az állásáról Polyák Gáborral beszélgettünk, akinek nagyon kemény szövege jelent meg a HVG oldalán, a Hazudozás és a Gyűlölködés Szabadsága címmel. Keressék meg, olvassák el, és legyenek biztonságban a közösségi média tereiben is. Gábor, köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, ez volt az Értsünk Szót. Én Parászka Boróka vagyok, az műsor szerkesztője és műsorvezetője. Polyák Gáborral köszönjük figyelmüket. Viszont hallásra!